gondterhelt az arca gyakabb.
Most írom a fel.
Dezsényi Eszter 2015 óta dolgozik a zeneiparban. A Universalnál kezdett először dolgozni, de azóta már saját produkciós cége van, ahol kizárólag Grubit és a Mirror Games-et viszi zenei menedzserként.
De hogy nem az van, hogy ez ott a Dotty Villagstar, amit a Spackert, hanem az van, hogy itt meg tök jó arc, és tök kíváncsi volt arra, hogy ő hogyan éri meg ezt az egész bizniszt, amit mindig a másik oldalról
ér. Olyan interjúk gyakran készülnek, ahol zenei előadókkal, művészekkel van beszélgetés, olyan viszont már sokkal kevesebb szer, amikor olyan emberekkel, akik lehetővé teszik azt, hogy mások önkifejezzenek a közönség előtt.
Mondotta Marlon Brando.
Én sem mennék sem erre Teddy nélkül. Ebben a műsorban pedig olyan hírek mentén fogunk beszélgetni, amik valamelyikünket megérintették érzelmileg, olyan helyen, amit mindig a vendég választ, ami ezúttal az akvárium. Szóval ez a terv.
Én itt vagyok. Eljöttem, időben megérkeztem.
Ez tényes való.
Elintéztem nektek a limonádét.
De akkor meséld el akkor első körben azt, hogy miért jöttünk az akvába.
Nekem ez egy nagyon-nagyon fontos hely az életemben, és teljesen, tehát a zeneiparon kívül volt, amikor még nem is foglalkoztam egyáltalán a zenével, vagy a menedzsmenttel, valamiért egyetem alatt ez volt az ilyen gyűjtőhelyünk, az akvárium, és nyilván akarva akaratlan is jóba lettünk, vagy hát főleg én jóba lettem az itt dolgozó emberekkel, mert nagyon sokat voltam itt. És aztán elkezdtem a zeneiparban dolgozni, és akkor meg már úgy jöttem ide-vissza, hogy produkciókat hoztunk ide, koncerteket hoztunk ide, és a legjobb barátaim a mai napig itt dolgoznak, és azóta is ez egy ilyen központi hely az életemben, és egy nagyon meghatározó hely, mert itt volt az első sold out koncertünk például a Krubival.
De mert a politológiát kezdtél el tanulni gimi után.
Persze, én akartam lenni Magyarország első női miniszterelnöke.
Jó. Köztársasági nem érdekel?
De az is szívesen lettem volna. Aztán most elárulok egy nagy fun factet, nem lettem. Valószínűleg nem is leszek. Tehát erről így letettem erről a dologról.
De várj, milyen miniszterelnök szerettél volna lenni? Most itt gondolok.
Jó. Igazságos.
De az a Mátyás király. Itt arra gondolok, hogy például volt olyan ideológia, vagy értékrend, vagy nehogy Isten, igen, párt, ami közel állt hozzád?
Egyáltalán nem. Tehát, hogy ilyen messzire azért. Ez a kép a fejemben, hogy én miniszterelnök akarok lenni, ez tipikusan olyan kép volt, hogy így kitaláltam magamnak gimnáziumban.
Ez a hatalomról szólt, nem?
Igen, a hatalom célja, a hatalom maga. Megírták. Ez egy ilyen kép volt a fejemben, de hogy úgy mondom, hogy tartalom nem igazán volt mögötte, vagy hogy így elgondolás, hogy én akkor most ezt komolyan, hogy akarom megcsinálni. Aztán pont az egyetemen most már 10x éve az egyik legjobb barátom, Sivó Gábor mellettem ült az iskolapadban, még a Pázmányra jártam egyébként Priss Csabára, és akkor mondta, hogy figyelj már ezt, hogy te itt szeretsz szervezni, van egy ilyen zenekarunk, leszel a menedzserünk? Én még így, figyelj! Nem tudom, mit csinál egy menedzser, de nyomjuk. Aha. És akkor ez így teljesen elvitt engem.
Viszont abból a szempontból nekem nagyon érdekes, hogy a művészek úgy általában, most tök mindegy szerintem, hogy zenészről, színészről, vagy bármilyen másik művészről beszélgessünk, azért valószínűleg jól felfogott érdekükből kicsit távol tartják magukat a közélettől, ebből kifolyólag viszont nem biztos, hogy reális képük van arról, hogy mi mit jelent a közéletben, és bele tudnak csúszni olyan csapdákba, ami esetleg egy, szóval bele tudnak csúszni olyan csapdákba, ahol mondjuk pártokat valahogy promotálnak, vagy nem tudom. Volt szükség valaha erre neked a működésed során, hogy politikai szempontok mentén is terelges egy előadót, hogy értsd meg, hogy ez egy mit tudom én, akár neres, akár bármilyen rendezvény, figyelj magadra.
Nem igazán volt olyan, én mind a Universalnál, most meg főleg olyan előadókkal dolgoztam, vagy dolgozom együtt, akiknek abszolút volt egy elképzelése arról, hogy hogyan működik a politika, és tudták azt, hogy most nem is párt alapú döntésről beszélek, hogy melyik párt fele húznak, de hogy mindenkinek meg volt a fejébe az, hogy ezt annyira nem szeretem, ezt szeretem, de attól függetlenül, hogy ehhez a párthoz húzok, nem fogok elmenni a rendezvényére, mert onnantól kezdve, hogy te odamész, már meg vagy pecsételve, hogy oké, akkor te mától MSZP-s vagy DK-s vagy, mert elmentél egy rendezvényre. Tök mindegy, hogy egyébként, mert az esetek nagy többségében, ezt azért hozzáteszem, nagyon ritkán szólnak előre, hogy ez egy ilyen rendezvény. Tehát Nyilván az ilyen nagyobb, akár budapesti megmozdulásoknál ott azért lehet tudni, hogy ez egy kifejezett pártrendezvény. De azért vidéken, mikor becsempészik mögéd a Fidelitasos Molinót a koncerten, te megnézel, hogy ez így micsoda és hogy kerül ide. Nekem nem volt ilyen közvetlenül, vagy velem ilyen nem történt, hogy az én előadóimmal, de nagyon sok ilyen anekdotát hallottam már a zeneiparon belül. Meg hát van olyan, ahhoz tényleg előre én mikor lekötök egy koncertet, akkor megkérdezem, hogy oké, és ez önkormányzati párt kihez tartozik, csak hogy tudjam.
Na és térjünk rá a hírekre akkor.
Jó.
Hoztál te is három hírt. Arra gondoltam, hogy kezdhetnénk azzal a Telex After cikkkel, ami hát tulajdonképpen arról szól, hogy a Megasztár újraindult. Az ugye az volt a kérés, meg a kritérium, hogy így érzelmileg involválódjál azokba a dolgokba, amiket hozol, úgyhogy ezzel kezdeném a kérdést, hogy mi fogott meg ebben a hírben?
Nekem a tehetségkutatózás, meg a tehetségkutató műsorok az egy ilyen nagyon nagy veszőparipám, és nagyon-nagyon sokat beszéltem róla még régebben az ilyen live-jaimban, meg különböző social media felületeimen.
Dolgoztál olyannal, aki tehetségkutatóból került a szakmába?
Dolgoztam, igen, több emberrel is dolgoztam együtt, és emiatt nekem van egy olyan véleményem erről, vagy egy olyan képem erről, ami lehet, hogy nem helyes, és lehet, hogy azt mondják, hogy ez nem így van, de valamiért azt gondolom magamról, hogy látom azt, hogy hogy lehetne ezt jobbá tenni, ezt az egész műfajt, és hogy lehetne egy fasz a tehetségkutatót csinálni, amire most annyira jó, hogy megvalósult a legjobb példa szerintem, amit a sávlekötősök csináltak. Annyira jó lett a sávlekötőkem, szerintem ott itt tök jól megfogták a tehetségkutatásnak a lényegét, hogy nem csak be kell lökni valakit egy színpadra és daloljál, aztán hello, szia, szevasz, hanem segíteni kell neki, hogyan írj zenét, hogyan írj dalszöveget, hogyan juttasd el a dalaidat a rádiókba, a Spotify-ra, hogy töltsd fel, stb. És nekem a tehetség úgy, hogy soha életem nem dolgoztam ilyenbe, és valószínűleg soha nem is fogok ebbe dolgozni, de nekem mindig egy nagy szívfájdalmam volt, hogy a zsűrikben olyan emberek ültek, akik ők maguk sem tettek semmit le zeneiparon belül az asztalra. És azért ezt a Megasztáros cikket, ezt kifejezetten azért hoztam, mert tökre örülök annak, hogy idén a Megasztárban sikerült az, hogy tényleg olyan zsűrit tudtak oda ültetni, akiknek azt mondom, hogy hasznos szakmai tapasztalatuk van arról, hogy hogyan működik a zeneipar. És most lehet ízlésről vitatkozni, hogy szeretjük a Rúzsa Magdi zenét, vagy a Walmart, vagy a Halott Pénzt, ez teljesen mindegy, szereted-e vagy sem. Nem lehet egyiküktől sem elvenni, hogy rottyig rakták a Budapest Parkot többször, az akváriumot arénáztak, ott vannak a fesztivál headlinereik között. Tehát értékes szakmai tapasztalatuk van arról, hogy mi kell ahhoz, hogy te ide eljuss. Amikor olyan embereket ültetnek be a zsűrikbe, akik értem, és ezt tudom, hogy egy nagyon idealista gondolat, hogy mert a nézettség miatt kell olyan embereket beültetni a zsűribe, hogy polgárpukasztó legyen, és minél többen nézzék.
Hát a show meglegyen, ja.
Igen, hogy a show műsor meglegyen, de hogy nekem ez mindig egy ilyen fájó pont volt, hogy ez valójában nyilván nem a tehetségkutatásról szól. Ez arról szól, hogy kineveljünk egy újabb 1-2-3 embert, akit utána be lehet majd rakni a nem tudom én, Starbucksba műsorvezetőnek, a következő celeb műsorba, nem tudom én, elutaztatni Ázsiába, stb. És hogy nem arról szól, hogy oké, akkor próbáljuk meg egy zenei karriert megcsinálni neki.
Hát sőt, szerintem még ráadásul erről se, ez még szerintem a bónusz. Mm. Ott az arról szól, hogy legyen egy nagy élő műsorunk, amivel olyan nézettséget csinálunk, amivel a konkurens csatornát legyőzzük, és azban a showban tök mindegy, hogy ütik egymás boxkesztyűvel, énekelnek, főznek, teljesen rohadt mindegy. Az a lényeg, hogy megnyerjük a versenyt a csatornán. A problematikussága meg pont ez, hogy itt ugye civilek.
Meg az, hogy civileket járatnak le emiatt, szóval én ezzel mindig gondolkoztam, hogy azokat az embereket, akiket tényleg szándékosan katasztrófa turizmusi miatt raknak oda be, hogy tudják róluk, hogy szarul énekelnek, de elhitetik velük, hogy gyere el, és tök jó lesz, nem tudom, hogy kapnak érte fizetséget, vagy kapnak érte pénzt, ezt nem tudom, de hogy egyáltalán milyen rossz lehet nekik, hogy egy ország, aki nézi ezt az adást, röhög rajtuk. És lehet, hogy ők ténylegesen elhiszik azt, hogy azért hívták őket, mert hogy ez jó lesz.
Hát igen, mert most már ellentétben a Hősidőkkel, én nem tudom, hogy ez az első Megasztárnál ez például, hogy volt, de simán el tudom képzelni, hogy ott gyakorlatilag csődültek az emberek.
Igen.
Jelentkezőnek, meg az első néhány évadban. Most már ugye az van évek óta, hogy castingerek.
Így van.
Célzottan Facebookon, Instagramon, ha valakinek már van egy részegen éneklős videója, akkor arra gyakorlatilag ráírnak, hogy
szevasz,
gyertek, engem is hívtak.
És miért nem mentünk?
Szerintem Covid volt azért.
Kérem, hogy csinálunk egy zenekart.
Jó ötlet. Egyébként akkor én szerettem volna egy feminista punk zenekart csinálni.
Tudod, mi lenne a neve? Kapuzárási Pinák. Jó. Én tangóharmonikázni tudok, azt tudom beledobni.
Az kurva jó.
Úristen.
Tangóharmonika, én nem játszok gitáron, meg zongorán, de próbálkozom.
Teljesen jó.
Azt szerintem már valami.
Jó, kész a zenekar.
És mi volt a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy mondtad, hogy dolgoztál már olyan emberrel, aki innen jött ki? Szóval szerintem, engem, én nem tudom, mi a fő probléma. Mert egyfelől azt is el tudom képzelni, hogy az a fő probléma, hogy lelkileg rohadt nehéz megugrani azt, hogy senki voltam, aztán volt egy live show, amikor rólam szólt minden, és akkor utána meg vissza a semmibe. Ez is egy probléma lehet, nem tudom, hogy mennyi összekötetést kapnak, mennyi lehetőséget. Szóval mi volt itt a fő probléma?
Én amit látok, hogy alapvető probléma az, hogy Magyarországon nagyon pici ez a piac, ami fel tud venni X A-listás sztárt. Ez egy bizonyos számra van korlátozva, tehát nem tud többet egy évben szerintem megcsinálni ez a piac. És emiatt tudnak válogatni az emberek, hogy inkább mit akarnak hallgatni. És szerintem a legnagyobb probléma az mindig az volt, hogy azok, akikkel én együtt dolgoztam, és kijöttek ezekből a tehetségkutató műsorokból, ők sosem dalszerző, zeneszerzők voltak, hanem énekesek, előadók. Ők nagyon szépen, tiszta hangszínen el tudtak énekelni dalokat, amiket megírtak nekik. De most legyünk őszinték, ha a Kapuzárási Pinákkal megírjuk majd az első számunkat, akkor nyilván akkor lesz önazonos az első számunk, ha mi írjuk meg a saját tapasztalataink alapján. És lehet, hogy szar lesz a szöveg, és lehet, hogy majd meg kell kérnünk valakit, hogy légy, segítsen már, mert az ott nem jön ki úgy a rím, meg lehet, hogy nem lesz jó a feltangó harmonikázó, és meg kell valakit kérni egy producert, hogy hangszerelje meg, de attól függetlenül a mi gondolataink lesznek benne, az, amit mi közvetíteni akarunk az embereknek, az fogja tartalmazni a szöveg. Ezek az énekesek, akik kijöttek, ők nekik mindig kellett szervezni egy dalszövegírót, egy embert, aki meghangszereli a dalokat, megírja a dalt, és ők meg elénekelték. Innentől kezdve szerintem nem tud annyira önazonos lenni az, amit csinál, hogy ahhoz ténylegesen kapcsolódni tudjon a közönség, és ténylegesen rajongani tudjon érte.
Borzasztó érdekes kívülről nézni, hogy az underground átveszi a hatalmat. És hogy Még mit tudom én, a 2010-es évek elején az MR2 Petőfi volt az a bélyeg, amit, hogyha rányomtál egy zenekarra az undergroundból, akkor az beerisztetődött, vagy beletengedve a populáris kultúrába, és most már se kell. Sőt,
semmi.
Szerintem gyakorlatilag hátrány, hogyha valaki bármilyen mainstream médiumnál kezdi el a produkcióját. De te is, te viszont mainstream produkciónál kezdtél a Universalnál. Miért jöttél el onnan?
Miért jöttem el? Aha. Borzasztóan kiégtem. Az egy multi cég volt, és nagyon sokszor elfelejtettem, hogy multiban dolgozom, mert egyébként nem dolgoztunk ott sokan, tehát 12-en vagy 15-en voltunk. És egyszerűen a zeneiparra nem lehet ráhúzni azt a fajta multi struktúrát, amit egy ilyen nagy cég elvár pedig, hogy legyen. Mert nekem úgy nézett ki egy munkanapom, hogy én bementem reggel 10-re, délután 6-ig dolgoztam, de 4-5 fele beültem a turnébuszba, elmentem koncertezni, majd más hazaértem éjszaka, és másnap 10-kor megint bementem a munkahelyemre, úgyhogy egyébként az én munkámat kis túlzással egy darab telefonnal a világ bármelyik pontjáról meg tudod csinálni. És egyszerűen én ebbe borzasztóan kiégtem, meg utálok teljesítésigazolásokat gyártani, utálok az SAP-ban PO számokat csinálni.
Jaj, de boldog vagyok, hogy nem tudom, miről beszélsz.
Én annyira örülök, hogy nem tudod, hogy miről beszélek. Ez nekem nem. Plusz nagyon sok előadót vittem a végére, már ketten voltunk rá a lustegeri munkatársammal, akik így a magyar előadókat csinálták, és volt olyan, hogy 18 előadónk volt egyszerre, és azt éreztem, hogy én nem tudtam aludni, 2 órákat aludtam éjszakánként, folyamatos szorongás, hogy fogom tudni magamat utalérni a munkámmal, mert egyszerűen nem vagyok elég ahhoz, hogy ezt megcsináljam, és meghoztam azt a döntést ilyen december vége fele, így szilveszterkor, hogy ezt akkor én nagyon jó volt, szép volt, de úgy akarom otthagyni ezt a céget, ami egy nagyon fontos része az életemnek, hogy még boldogan jövök el, és nem egy ideg összeomlás közepén fogok eljönni. Úgyhogy azért inkább azt mondtam, hogy én most hátralépek, és sziasztok.
Te együtt mentetek el a Krubival? Mert azért ő megörökítette a Puniverzál nevét.
Egyébként semmi köze nem volt a Puniverzálnak a Univerzálhoz.
Adjuk már.
Ez Krisztián kérde, hogy mondjam el.
Nem.
Ő neki később járt le a szerződése, mint hogy én felmondtam, tehát én előbb mondtam fel, mint hogy neki lejárt a szerződése, de hogy mi olyan szinten első pillanattól kezdve, én is 0 kilométeres voltam a zeneiparban, ő is 0 kilométeres volt, mikor mi elkezdtünk együtt dolgozni, hogy teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy tök mindegy, hogy én mikor jövök el a Univerzáltól, tök mindegy, hogy ő mikor jön el a Univerzáltól, ezt együtt fogjuk a továbbiakban is vinni, de hogy nem volt összefüggés a kettő között.
Aha.
Tehát, hogy nem azért mondtam fel, mert eljött a Krisztián, Krisztián meg nem azért ment el, mert én felmondtam, hanem egyszerűen így álltak a csillagok. Most jön a sírás.
Most jön a sírás. Hát akkor menjünk rá a sírós hírre, ami a betegfoglalási rendszerről szól, illetve arról, hogy az egészségügyi államtitkár nem zárkózott el az elől, hogy legyen egy 1000 forintos díja az online foglalásnak a háziorvoshoz, amit talán visszakap, illetve hogyha megjelenik a viziten, hogyha meg nem, akkor megbenyeli a rendszer.
Én nagyon remélem, hogy valaki nézi majd ezt az adást, mert neki szeretném üzenni a következő mondatomat, hogy én nagyon szívesen kifizetek 1000 forintot, és nagyon szívesen elmegyek az időpontomra, amit kapok, hogyha ezt nem fél évvel későbbre kapom. Tehát engem azért, nem tudom, lehet, hogy csúnyán beszélni, de azért baszott fel elképesztő módon ez a cikk. Én tavaly áprilisban lettem diagnosztizálva egy nagyon szar betegséggel. És nagyon sok közeli tapasztalatom van most a magyar egészségügyel, és amikor tavaly áprilisban azt mondták nekem az egyik kórháznak csúfolt szemétdombon, hogy semmi gond, adunk egy sürgősségi beutalót emeri vizsgálatra, és akkor azt meg tudja csinálni, és a sürgősségi beutalon az állt, hogy július 30. Akkor így néztem, hogy bocsánat, hogy ez a sürgősségi beutaló, hogy több mint 3 hónappal későbbre kapom. És mondták, hogy ja, de semmi gond, el lehet menni magámba, amit ugyanott csinálnak meg, mint a TB alapú MRI vizsgálatot, csak a 180 000 forint. És tényleg, én nagyon szívesen kifizetem az 1000 forintot, nagyon szívesen elmegyek az összes időpontomra, hogy egyébként ezt meg is tettem eddig is, hogy én mindig ott voltam az összes időpontomon, csak amikor másfél évvel későbbre kapsz időpontot, mint anyukám most kapott a kardiológiára jövő áprilisra időpontot, akkor addigra már így elfelejti az ember, hogy kell mennie valahova, nem? Vagy elmúlnak a tünetei, vagy szarabbak lesznek a tünetei, és kórházba kerül, stb. Stb. Tehát itt most ez megint egy olyan intézkedésnek látom ezt az egészet, hogy igen, hülye rossz emberek nem mennek el az időpontjukra. Aha, de mi lenne, hogyha mögé raknánk egy olyan szolgáltatást, ahol nem kell ennyit várni egy időpontra, és meg is csinálják azt, hogy te jobban legyél, és tényleg az a cél, hogy meggyógyulj. Á, nem. Inkább kérjünk el érte 1000 forintot, amit visszakapsz. Ja, jó, hát ha nem jössz el, akkor nem kapod vissza, de amúgy vissza fogod kapni. Ne haragudj, miről beszélgetünk?
Azért fontos szerintem, amit mondasz, mert hogy emlékszem, amikor bevezették a vizitdíjat, hogy ez a 200 forintos vizitdíj. Ugye abból alatt egy felháborodás van, nekem se tetszett, mert akkor így mégiscsak így hogy van ez. De hogy azt mondtad, és szerintem ez a fontos benne, hogy én kifizetném nagyon szívesen, hogyha volna mire. És például Finnországban is az van, hogy ott is van egy kvázi vizitdíj.
Így van.
Az, hogy most neked a vesédet veszik ki, vagy felírják az algoprint, az tök mindegy, de hogy valahogy így eloszlik az emberek között, viszont ott ugye cserébe az is van, hogy mindig ez az anekdota, vagy mindig ezt mondják a finnek nekem, hogy volt egyszer is, egy ismerős ismerősének az ismerőse volt, akinek valaki rákos lett, és megpróbálta megkeresni a legjobb onkológust, és a legjobb helyre elvinni a hozzátartozóját, aztán rövid úton rájött, hogy igazából teljesen mindegy, a legközelebbi kórházban pontosan ugyanolyan jó ellátást fog kapni, és nincs hova mókolni. Szóval, hogy ez érdekes, hogy kifizetné az ember talán, hogyha egy emberi összeg lenne, és cserébe kapna valamit. Meg azért a minimál bér se ott van egyébként Finnországban, mint nálunk, de mindegy.
Meg szerintem, most legyünk őszinték, vagy nem tudom, mennyit kell neked orvoshoz járnod, remélem semennyit, de hogy azért, ha a mai világban valamilyen problémád van egészségügyileg, és el kell menned orvoshoz, elmész mondjuk a házi orvoshoz, ott kapsz egy beutalót, felhívod a nem tudom én tüdőkórházat, vagy a tök mindegy, bárkit, kardiológiát, és szeretne egy időpontot, és amikor meghallod, hogy jó rendben, jövő március 22-én jöhetsz, akkor azt mondod, hogy jó baszki, de nekem most van bajom, akkor elmegyek magámba. Tehát kifizeted, így is úgy is, mert magámba fogod megcsináltatni, hogyha vagy olyan szerencsés az életben, hogy megteheted azt, hogy több 10 000 vagy akár 100 000 forintot is áldoz arra, mennyire nevetséges ez a mondat. Hát szerintem... Megteheted, hogy áldoz arra, hogy egészséges legyen. Már önmagában, hogy ezt kimondom, borzasztónak találom.
Ráadásul akkor mi nem beszéltünk a izéről, a vizitről utána, na, meg mit tudom én, pontosan. Mégiscsak meg kell nézetni.
Tehát ez, hogy ja, járjál szűrővizsgálatokra, menjél bőrgyógyászhoz, menjél mi az tüdőszűrésre, egy labort azért csinálj mindig, mert azért nézes meg, hogy mizu. Oké, rendben, 2 év múlva majd megkapod a leleteidet, hogy akkor minden rendben van-e. Ha 2 év alatt egyébként nem jön ki egy olyan betegséget, hogy már teljesen irreleváns lesz, hogy mit néztek a laborodba 1/2 évvel ezelőtt. Én nekem a legnagyobb ilyen meglepetésem vagy pozitív tapasztalatom, a idegsebészetre kellett most járnom, és hogy az Idegtudományi Intézetben is gyönyörű szép a kórház. Nagyon szépen megcsináltak, teljesen kultúrát, tökéletes. Előtte a János kórházban voltam, arról azt gondolom, hogy nem kell mondanom semmit, mert mindenki tudja, hogy ott milyen állapotok vannak.
Na, azt mondja a stáb, hogy akkor most meneküljünk. Elpampomjamezzük azt, hogy bejövünk. Jó.
Milyen jó leülni erre a kanapéra ma először.
Igen, nem voltunk még bent, és a kamera is itt várt minket, amikor bejöttünk. Ez ilyen movie magic. Azt gondolkodtam, hogy te hogy viszonyulsz a gondoskodáshoz? Mert hogy nyilván ez egy olyan szakma a tiéd, ahol kézbe kell tartani a dolgokat, felelősséget vállalni, oké. Okay. Csak azon gondolkodtam el, hogy a Krubi is, Krisztián, a Jorgi, a Lilfrak, akikkel dolgoztál együtt húzamosabb ideig, és tudtál ilyen alkotóközösségként dolgozni, nem csak ilyen gyáros dologként. Ez mind a kettő olyan, aki felett úgy lehet tyúkanyoskodni. Ezt otthonról hozod?
Abszolút, nekem anyukám egy ilyen nagyon, meg hát a nagymamám, most volt a születésnapja, a nagymamám egy nagyon-nagyon gondoskodó, ilyen igazi tyúkanyós nagymama volt, és mi úgy nőttünk fel, egy több generációs sárdi házban nőttünk fel, alul laktak a nagyszüleim, felül laktunk mi anyukámékkal, meg az öcsémmel, és nekem egy ilyen borzasztóan idilli családom van, vagy így, ha családomra gondolok, akkor tényleg az kinyitod a könyvet, hogy mi a család akkor, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy így nőhettem fel, és biztos vagyok benne, hogy én ezt maximálisan otthonról hozom. De például azt a vőlegényem teljesen ki volt rajta, hogy én például olyan vagyok, hogyha valahova meghívnak vendégségbe, és elmegyek, akkor nekem vinnem kell valamit. Tehát süteményt kell sütnöm, és azt el kell oda vinnem. Uh-huh. És ezen ő teljesen ki volt, hogy ezt hagyjam már abba, hát csak átszaladunk a haverjához, de mondom, nem fog üres kézzel menni, valamit sütni kell. És akkor jött, amikor erről így beszélgetünk, akkor úgy jött meg, hogy úristen, mindig azt mondja magára az ember, hogy nem lesz olyan, mint a saját anya. Hát én egy az egyben anyukám vagyok, anyukám is ugyanilyen, megyünk valahova, süteményt kell vinni.
Ez érdekes, hogy... És ez annyira jó, hogy ezt így mondod, mert ez így kicsit megmutatja azt, hogy ez mennyire nem ilyen kétdimenziós kérdés, de hogy amikor az Ádáméknál voltál a közös többszörösben, akkor ugye hosszasan fejtegettétek azt, hogy nőként a popiparban mennyivel nehezebb, vagy mennyivel másabb, vagy milyen hátrányok érnek. Ergo egyszerre lehet harcolni az ilyen sztereotípiák ellen, és egyszerre lehet imbrészelni, magadra venni ez azokat, amik tetszenek, és amikkel együtt lehet élni.
Igen, csak szerintem az nagyon fontos, vagy én azokra vagyok mindig nagyon mérges, nyilván nem aktívan mérges, de hogy mindig így kicsit fújok rájuk, akik pont azokat a negatív sztereotípiákra erősítenek rá a zeneiparon belül, amik a nőket érik. Tehát, hogy jaj, te biztos azért vagy itt, mert lefeküdtél az énekessel. Mm. És ja, hát ő mondjuk kifejezetten tényleg azért van itt, mert neki ez a van egy listája arról, hogy hány emberrel feküdt le, meg ilyenek, és ezekre meg annyira mérges tudok lenni, hogy így megráznám, hogy hallod, mi emiatt rossz nekünk, hogy ti beteljesítitek ezeket a sztereotípiákat, amiket mondanak ránk, holott közünk nincs hozzá, és erre nagyon-nagyon mérges tudok lenni, de nyilvánvalóan, érted, nőből vagyok, vannak a nőknek feladataik a konyhában. Nem, de hogy persze, vannak olyan szerepek, amiket előszeretettel veszek magamra. Például ez is az, hogy tyúkanyósdit játszok, meg sütök, főzök, meg nem tudom én, hát meg a cérnagyárba takarítok, meg ilyenek. Ezeket én szívesen csinálom. És nem azért csinálom, mert azt érzem, hogy nekem ez a feladatom, és meg kell csinálnom, hanem mert nagyon szívesen csinálom.
Ez a nem mindegy, igen, hogy azért kell csinálni, mert ez a feladatod, igen, és ez a dolgod, pontosan, vagy azért, mert jól esik.
Pontosan.
De nagyon érdekes, ugyanezt mondtad a neres keresztényekről, mint amit most a grupikról, hogy van neked egy szakmád, amiben te dolgozol, és próbálsz a sztereotípiák ellen tenni, és megmutatni azt, hogy nőként ugyanannyit érsz, mint egy férfi, és aztán megjelennek a grupik, akik tényleg csak azért jönnek ide, hogy hasznot húzzanak ebből a helyzetből. Amikor jól van ez így be voltál, mondtad, hogy te katolikusnak tartod magad, katolikus értéket veszel, és pont az idegesít fel, amikor olyan emberek vallják magukat katolikusnak, aki egyébként csak hasznot akarnak húzni ebből a brandből.
Most már azt gondolom, hogy tudom ezeket kezelni, és megtanultam ezzel így együtt élni, hogy jó, ezt most úgy mondom, hogy megtanultam ezzel együtt élni, mint hogyha ez egy ilyen, nem tudom én, milyen világ megváltó borzalom lenne, de hogy ja, baromi kellemetlen, nem csak nekem, hanem nagyon sok mindenkinek, aki a zeneiparban dolgozik, baromi kellemetlen ez, de ezt meg lehet tanulni egy idő után kezelni, mert más nem tudsz csinálni. Mm. Tehát ezek az emberek ott lesznek 20 év múlva is, ahogy azok a keresztények is ott lesznek, akik csak hasznot akarnak húzni belőle, úgy ott lesznek azok is a zeneiparban nőként, akik, ahogy te mondtad, grupik.
Miért már nem polkorrekt kifejezés?
Nem azért, csak nem, én nem így hívnám őket, hogy grupik. Akikre én céloztam, hogy ilyeneket csinálnak, ők nem rajongók, hanem kifejezetten a zeneiparon belül dolgoznak nőként.
Ja. Igen. Na és mi volt a harmadik hír, azt elmesélette?
Harmadik hír a csodálatos tanárnéni volt, aki úgy büntette meg a gyermekeket az iskolában, hogy levetkeztette őket a tábla előtt. Nem néztem, hogy mikor ezt így meghallottam, akkor így megálltam, hogy tessék, miről beszélünk. Én cserkész voltam, cserkészvezető voltam, én gyerekekkel dolgoztam együtt, nyilván a hobbim volt, meg imádtam csinálni, és én nagyon-nagyon szeretem is a gyerekeket, és amikor meghallok egy ilyet, úgyhogy jelenleg nincs még gyerekem, de meghallok egy ilyet, akkor egy olyan szintű düh képződik bennem, hogy azt érzem, hogy így fizikai erőszakot akarok alkalmazni azokon az embereken, akik ezt megcsinálják a legvédtelenebb kis gyerekekkel, és hogy ezek, akikkel ez a hír megtörtént, ez egy életre szóló trauma. Főleg így, hogy most még beszélnek is róla, és hír is lett belőle, ami hál' Istennek, hogy kiderült, és ugye azóta kirúgták egyébként ezt a tanárnőnek nem nevezhető lényt, mert nem vagyok hajlandó tanárnőnek nevezni egy ilyen embert, de hogy fú, ez elképesztő dű öntött el az agyamat, mikor ezt elolvastam, és így meghallottam.
Hát megértem, ez konkrétan nonsens. Az jutott róla eszembe, hogy milyen érdekes, hogy a kegyelmi botrány óta a médiának és az embereknek is nagyobb érzékenysége van erre az egész. Valahogy azt gondolom, vagy nem tudom, hogy az ilyen típusú horror sztorik régen is bekerültek volna a híradóba, de valahogy nem állt volna össze egy ilyen hírfolyammá, mint ahogy most összeáll, szerintem, hogy, és ez elég szomorú, de minden hétre jut gyakorlatilag, igen. Ha nem is ilyen kaliberű, de valamilyen típusú közoktatásban tanúsított visszaélésnek a története.
Talán nem kéne hatalmas fehér zászlókon cipelnie maga után a kormánynak, hogy családbarát kormány, amikor ilyen dolgok történnek, és akkor lehet, hogy az embereknek nem ennyire. Egyáltalán lehet, hogy ha valóban azzal foglalkoznának, hogy családbarát legyen ez a kormány, és a gyermekek védelmével foglalkoznának, akkor nem történhetne meg ilyen. Mert értem, hogy nagyon fontos, hogy ebben az óriási tanárhiányban, amiben vagyunk, mindenkit felvegyünk, nem számít, hogy esetlegesen a pszichológiai vizsgálat az így elmaradt, vagy éppen nem is volt, vagy minek az.
Persze.
De tényleg nem, ez a fajta képmutatás az, amitől egyszerűen hidegráz, hogy elmész a reptérre, és a világ összes nyelvén ki van írva, hogy családbarát kormány Magyarország, és mi védjük a családokat, és ilyen történik. És nem azt mondom, hogy az Orbán Viktor hibája, hogy ez megtörtént azzal a kisgyerekkel, mert nyilvánvalóan, vagy kisgyerekekkel nyilvánvalóan nem az ő hibája.
Biztos,
nem erről van szó.
Nyilvánvalóan egy kistérségi aberrátnak a dúlása, ami itt történt.
És ilyen, hogyha nem is ez a kormány lenne, akkor is történnek ilyen dolgok, mert nyilván vannak olyan emberek, akiknek sajnos ilyen deviáns viselkedésük van, és egyszerűen nem, ezeket nem tudod mindenhol kiszűrni. Csak akkor ne hirdesd, ne tűzd a zászlódra elsődleges célként, hogy neked az a vesszőparipát, hogy megvéded az összes gyereket, az összes családot, stb., ha utána nem teszel érte semmit. Nekem világéletemben mindig az volt az ilyen nagy kérdőjel a fejemben, hogy két gyerek miért nem gyerek? Miért csak három gyerektől jár minden? Három gyerek az már miért számít? Tehát érted?
Elvált család, miért nem család?
Igen. Az miért nem számít annak? Ugyanúgy ott a gyerek, nem?
Sőt, még sokkal nehezebb.
Sőt, még sokkal nehezebb.
Just saying.
Igen, csak hogy nem, ezekre nincsen gondolva, csak szüld meg, plusz egy, behúzva a strigula, egyel több, pipa. Hát ez nem így működik.
Te emlékszel, mondtad, hogy most, hogy így dühöt keltett benned, amikor ezt is megláttad, meg utána egyből kiukadtunk ide a politikai részére a dolognak. Szerintem azért ezt sokan átérzik, vagy nagyon sokan vannak így vele, hogy egyszerűen olvasol egy ilyen hírt, felbaszod magad rajta, aztán utána még egyszer felbaszod arra azon, hogy igazából tehetetlennek érzed
teljesen
magadat.
Teljesen, igen.
De szoktál te arra gondolni, hogy azáltal, hogy a Krúbi produkciót te viszed, gyakorlatilag egy politikai aktust is végrehajtasz? Vagy te szerinted ez az-e?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és csak azért mosogok, mert az idei, nem tudom, láttad az idei parkos koncertünket.
Csak felvételeket.
Nagyon sok volt a politikai tartalom most az ilyen vizuálokban, és mondtam a Krisztiánnak, hogy mondom, most már nekem ez így sok lesz, és hogy eljutottunk arra a szintre, amikor már egy lépésre vagyunk attól, hogy engedélyeket kell kérjünk ahhoz, hogy felhasználhassunk dolgokat, és odáig nagyon nem szeretnék eljutni, és megígérte nekem, hogy jövőre kevesebb politika lesz, amit nem hiszek el neki. Én magamat egyáltalán nem tartanám annak, én a munkámat végzem, érted? Az, hogyha valaki a, nem tudom én, minisztériumban ül, akkor attól függetlenül őt még nem
jó,
tartom.
De nem túl Gabinak vagy a menedzsere. Az se véletlen, felteszem.
Bárcsak. Bárcsak. Nem, én egy olyan előadónak vagyok a menedzser, aki piaci alapon képes talpon állni és sikeresnek lenni. Ez egy elég nagy különbség.
Én azt gondolnám, hogy ez megnyugtató tud lenni ettől a tehetetlenségérzéstől. A kérdés az tényleg igazából az, hogy azáltal, hogy mondjuk megtelik egy aréna nagyon fiatalokkal, akik eléneklik azt, hogy Orbán vert ki a Ferinek, az vajon egy poén, egy geg, vagy egyfajta igazi politikai gesztus, ahol azt mondja egy generáció, hogy igenis ők ebből nem kérnek.
Én nem gondolnám, hogy ebben lenne valódi politikai gesztus, vagy nem gondolom azt, hogy nyilvánvalóan, aki odajön egy arénába, vagy egy Budapest parkba, és énekli ezt a dalszöveget, az valószínű, hogy se nem fideszes, se nem DK-s, és nem szereti se Gyurcsányt, se Orbán. Ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy amikor ő elmegy a koncertről, akkor úgy menne el, hogy na akkor mikor lesz kormányváltás, és mikor lesz végre más, akkor valószínű, hogy egyébként sem a mostani kormányra szavazna le, mikor szavazás lesz, de hogy nem gondolom azt, hogy befolyásolná azt, hogy ő ezt a dalszöveget énekli, vagy sem. Nagyon sokan mondják, hogy a Krúbi egyfajta szelep, ahol kiengedhetik a fiatalok magukból ezt a politikai frusztráltságot, és mert hogy egyébként teljesen apolitikusak, és akkor ilyenkor kicsit foglalkoznak vele. Én még szelepnek se tartanám. Azért a Krúbi produkció önmagában, ha megnézed, nagyon, főleg a jobboldali média előszeretettel gondolja azt, hogy csak és kizárólag Orbán Viktort fikázza, és csak nem, mindenkire lő. És ezáltal, hogy mindenkire lő, tehát hogy a Márki-Zay Pétertől kezdve a Karácsony Gergely, mindenki szerepelt már a dalaiban.
Szegény Smukkandor.
Hát Smukkandor, ő azóta is abból él, hogy a Krúbi egyszer megemlítette, meg a Dénes.
Igen.
De hogy én nem gondolom azt, hogy ez egy valódi, nem is tudom, politikai, nem is állásfoglalásnak hívnám ezt. Tehát nem gondolom egy olyan tényezőnek, hogy ez rajtam biztosan nem segít az ilyen helyzetekben az, hogy én a Krúbival dolgozom, amikor felbaszom magamat és könnyíteni akarok, akkor ez egyáltalán nem könnyít, mert nincs egy szinten. Én, nekem ez a munkám, ezt csinálom. Most oké, nem a Tóth Gabival dolgozom együtt, de amúgy a Tóth Gabival is dolgoznék együtt. Nem szívesen.
De pénzért.
Nem, egyébként nem. Tehát most én tökre tudnék egy olyan emberrel is együtt dolgozni, akinek egyébként politikailag lehet, hogy nem ugyanaz az álláspontunk.
Ne, hát abban én biztos vagyok, hogy profi vagy. Csak azt mondom, hogy azt választod, hogy ahelyett, hogy profi módon, úgymond a profinak a negatív értelmében, tudod, amikor így már így el vagy hidegülve a projekttől, és mint munka tökéletesen lehozod. Nem ezt választottad, hanem azt választottad, hogy együtt dolgozol valakivel, ezeket lehetne sorolni nappal, reggeltől estig, hogy hány olyan rendező volt, aki fix operatőrrel dolgozott, színház rendező, aki fix dramaturggal, fix gyártásvezetővel, stb. És ezáltal szerintem kicsit így, mit tudom én, egy ilyen közös projektnek a részévé váltál, és ennek a közös projektnek, ami a Krúbi projekt, ennek vannak szerintem társadalmi vonulata is, és ez ad valamit a közéletnek. És
ez abszolút így van, ennek van egy társadalmi hatása, de én nem gondolom azt, nagyon sokszor volt az Krisztiánhoz kérdés, hogy milyen felelősséggel tartozik emiatt a társadalmi hatás miatt a rajongóiért, és hogy azért, amit ő csinál. Én erre is ugyanezt tudom mondani, hogy persze van egy társadalmi hatása, mint ahogy annak is van társadalmi hatása, hogy egy olyan előadó, akinek egyébként a dalszövegeiben nem aktív szereplője bármelyik politikai párt vagy politikai szereplő, hirtelen megnyilvánul politikai kérdésekben, az is egy társadalmi hatás. Csak az még inkább, hogy mondjam, meglepő, hogy ez történik. A Krúbinál azért nem meglepő szerintem, nem lesz meglepetés, nem tudom egyébként, hogy mi lesz a következő albumában, mert nem hallottam belőle semmit, de hogy nem lesz meglepetés valószínűleg számomra se, ha benne lesz egy olyan sor, hogy valamiben éppen valamelyik politikus tekézi. Mert egyfajta, nem akarom az elvárás szót használni, de hogy már hozzászoktak ahhoz a rajongók szerintem, hogy igen, itt ő beszél a politikáról is, itt ő a dalaiban elmondja a véleményét erről. Én lehet, hogy nem így írnám meg ezeket a dalokat, de ebben meg nem vagyok alkotótársnál, hogy vele szólhassak.
Hát hogy? Szerintem az alkotótárs. Szerintem az, aki tudja kezelni a frontvonalban lévő embert, effektív ilyen munkát végez, és még lelki szupportot is nyújt, hát azt szerintem az a produkció az nem ugyanaz lenne, hogyha abban nem vagy benne így ebben a formában.
Igen, erről beszélgettünk Krisztiánnal, tök fura, de tényleg mivel mi nulláról mindketten, amit mondtam korábban, így együtt kezdtünk el felnőni a zeneiparon belül, én nem tudom elképzelni azt ezen a ponton az életemnek, hogy ne vele dolgozzak. És ő is ugyanígy van vele, hogy ő így, Nem beszéltünk erről, hogy nem tudja elképzelni, hogy mással dolgozom együtt. Szóval ilyen szempontból igazad van, bizonyos szempontból alkotótárs vagyok, csak nekem amikor meghallom azt, hogy alkotótárs, akkor automatikusan az jut a fejembe, hogy aki zenét szerez veled. És közben meg értem, hogy itt nem erre célzol.
De onnantól kezdve, beszéljünk akkor a Krúbiról, onnantól kezdve, hogy a Krúbi az bizonyos százalékban zene csak, de mellette egy brand, mellette egy életérzés, mellette egy show, hát ennettől kezdve már a Krúbi ez nem egy zenész. Ez egy közös projekt, ami...
Jó, abszolút megvan ez a fajta ragaszkodás mindkettőnkben a másikhoz, de hogy a nap végén bármennyire is projekt szinten gondolkozol valamiben, Krisznek ez az élete, ő ezt tudja nagyon jól csinálni, és nekem is ezáltal ez az életem, mert én is ezt szeretem a legjobban csinálni. De ha holnaptól nem lenne Krúbi, akkor én keresnék egy másik zenekart. Ha holnaptól nem lenne Krúbi, ő nem tudnak keresni egy másik Krúbit, ahol tud zenélni. És hogy ettől függetlenül, ameddig van Krúbi, én is ott leszek, ebben biztos vagyok, meg ott leszünk egymás mellett, csak igen, valószínű abból fakad, hogy nekem az alkotótárs az egy ilyen teljesen más fogalom az én fejemben.
Az életét tette fel rá?
Abszolút. De ezen a ponton azt érzem, hogy már én is. Annyira átszőtte az én életemet, hogy én is. Csak inkább az van bennem, hogy én nem akarom elvenni tőle, hogy mondjam ezt, hogy nem akarom azt mondani, hogy én alkotótárs vagyok ebben, mert látom a munkafolyamatot, és látom azt, hogy koncepciós dolgokban, tehát amikor a kreatív részéről beszélünk, az 100%-osan a Krisztián munkája. Az, hogy mi történik a színpadon, hogy hol mi lesz, mi a díszlet, stb., ezt ő találja ki. Én a megvalósítás részt csinálom, a stáb az a megvalósítás részt csinálja, és ezért valamiért nem érzem egyenrangúnak azt, amit mi csinálunk, ami lehet, hogy nem jó dolog, hogy ezt nem érzem egyenrangúnak, de hogy a Krúbi az övé. Én ebben egy ilyen társ vagyok, aki fogom a kezét, de hogy ettől én még nem leszek Krúbi.
Nem, te társ leszel.
Én igen. Na szerintem, jó, hát akkor megindokoltam, hogy igazad van.
De nem biztos, nem mindegy. Hát még egy kör?
Nekem már elolvadt a szívószálom.
Egyébként Gogivel már beszélgetni akartam a lábsnittjeidről, hogy...
Lábsnitt?
Aha, van kb. Mindenkinek a lábáról 20 perc nyersanyagunk.
Hát, food fetish.
Én ezt értem, de be kell ezt hozni a munkába?